Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk és üzen nekünk az örökkévaló Isten a mai vasárnap délelőttön, azzal az igével, amit írva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részének a 23. versében. Istennek szent igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből a 17. rész 23. verséből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárral, melyre ez volt ráírva, ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Eddig Istennek hívott ígére. Kedves testvérek, Pál apostol háromszor járja végig élete során Kis-Ázsia nyugati térségét és a földközi tengernek a keleti medencéjét, hirdetve Jézus Krisztusnak az evangéliumát. Körülbelül, így mondják az íráskutatók, 32.000 kilométert tett meg életében gyalog, jó rész gyalog és hajóval, azért, hogy végigjárja ezt a térséget, és beszéljen az örökkévaló evangéliumról, amely leginkább őt személyesen szorongatta. Munkájának nyomán több gyülekezet alakult, amelyek mind a mai napig megvannak a mai Görögország és részben Törökországnak a területén. De nem ez volt a legnagyobb teljesítménye, sem a távolság, amit megtett, sem pedig az, hogy máig, 2000 év után is ott vannak ezek a gyülekezetek Filippiben, Tesszalonikiben, és majd hallani fogjuk ma Athénben. A kereszténység máig megvan. Hanem a legnagyobb, amit Pál apostol tett, azt, hogy felismerte, hogy Isten Jézus Krisztusban nem csak az ószövetségi választott néphez jött el, hanem a világ minden népéhez, ahogy ő nevezte akkor, a pogányokhoz is. És azért küldte Krisztust, hogy a megváltó Úrban mindenkit üdvösségre hívjon. És ez volt a döntő fordulat a Krisztus evangéliumának ügyében, hiszen addig az Ószövetség választott népét próbálták a 12 apostol is és maga Pál apostol is valamiképpen megszólítani, és eljuttatni azt az üzenetet számukra, hogy az a messiás, akit Isten megígért, és akinek előképeit az Ószövetségben Ézsaiásnál, Dánielnél már megmutatta, Jézus Krisztusban beteljesedett. Azonban kevesen voltak, akik hallgattak az evangéliumnak erre a beteljesedett ígéreteire is, akkor egyszerre Pál apostol életében eljön, hogy úgy mondjam, a megvilágosodásnak az a gyönyörű pillanata, amikor visszamegy a régi jeruzsálemi közösségbe az első útja után, és azt mondja, hogy én szeretnék elmenni a pogányok közé, hogy nekik is hirdessem, hogy Isten üdvössége mindenki számára eljött Jézus Krisztus által. Ezeket az utakat, amelyeket ő megtesz, missziói utaknak szoktuk nevezni, és ahogy már említettem, hármat járt végig élete során ezekből, és a második missziói útja során jut el Athénbe, és történik az, ami történik, amit hallhattatok a Biblia olvasás rendjén. Úgy jut el Athénbe, hogy ez a második út arról is nevezetes, hogy ezen az úton lépi át az apostol Ázsia és Európa határát, nem sokkal ezelőtt, egy résszel korábban olvassuk, hogy elindul, mert azt a látomást kapta, illetve azt a felszólítást kapta Isten szent lelkétől Troászban, hogy menjen át Macedóniába, és úgy indul el aztán Filippibe, Tesszalonikibe, Béreába, és onnan érkezik Aténbe, ahol újra megszólaltatja Istennek evangéliumát. Érdekes módon, amikor megérkezik Európába, a legelső, érdemes utána olvasni a 16. fejezetben, az első fogadtatása ott Filippiben az, hogy megverik, és börtönbe zárják, munkatársaival együtt. Természetesen ennek megvan az előzménye, hogy hirdeti a Krisztus evangéliumát. Tehát így kezdődik az evangélium útja Európában. Csak azért mondom, hogy lássunk egy kicsit tisztán a mai időkben. Egészen szelíd, nem ez a kor, amiben élünk ahhoz képest. Bár tudjátok, hogy a világon ma hitük és meggyőződésükért keresztényeket ölnek meg a legtöbben. Egyetlen valláshoz tartozót sem ölnek meg annyian, mint keresztényeket. Szóval, csak erről nem tudunk, mi nem azon a részén élünk a világnak. Szóval így indul az európai evangélium. Aztán onnan kimenekülnek a börtönből, tovább mennek Tesszalonikába, ott megint van egy nagy felfordulás a városban, kiűzik őket és elmennek Béreába. Béreában pedig egy szelíd közösség fogadja őket, egy háznál meg is tudnak szállni, egy jószívű ember befogadja őket, aztán a Tesszalonikában lévő felforgatók meghallják, hogy Pál apostol munkatársaival ott van Béreában, utánuk mennek, biztos, ami biztos. Felhergelik ott is a várost, és ott már tanulva a korábbi három állomásból Pál apostol egyedül nagyon gyorsan tovább megy Aténba, hogy bevárja a munkatársait, hogy együtt legyenek tovább is az evangélium szolgálatában. Ez tehát az evangélium útja Európa kezdetén. Atén abban az időben, bár a római birodalomnak a része az egész keleti világ, a mai Szíriáig, mégis különleges helyet foglal el, hiszen Atén ott maradt szellemi fővárosként. Abban a korban, amikor az apostol az első századnak a közepén, amikor járja ezeket a vidékeket, a római birodalomban, aki adott valamit magára római polgárként is, az vagy megtanult görögül, vagy pedig volt már olyan gazdag, hogy egy olyan rabszolgát fogadjon magának, aki írt és olvasott görögül, hiszen a kultúrnyelv az a görög volt. Így olvasták a filozófusokat, így születtek a nagy elmélkedések. És a birodalomnak a keleti részén pedig a görög nyelv volt természetesen a mindennapi közlekedési nyelv is a sok nép között. Ezért Pál apostol, aki amúgy született zsidó és farizeus, megtanul görögül, hiszen tudja azt, hogy az evangéliumot nem lehet különben elmondani. És úgy is írja aztán azokat a leveleket, amelyeket a Szentírásban találunk. Szóval bemegy Aténbe. A világ szellemi fővárosába. Azt is mondhatnám, hogy kicsit, ha szeretném érzékeltetni, természetesen a megfeleltetés csak az érzékeltetésért mondom, bemegy a kora pláza centrumába. Ott, ahol egymás mellett ott állnak, csak nem csupán földi árukat kínálnak, hanem a szellemi áruknak a választékát is. Leghíresebb hely, ahová ő is feláll, aztán az aténi Areopágosz, ahol kiállnak a filozófusok, és hát mindenki mondja a maga tanítását, nagyon régi hagyománya van ennek az ókortól, hát fennmaradtak nevek és tanítások, ugye az európai filozófia bölcsője az ott Aténban ringott, és ma is meghatározza a gondolkodásunkat nagyon sok minden, ami Plátontól Arisztotelészen keresztül, elegészen az itt olvasott epikúreusokig és a sztoikusokig megjelenik az európai gondolkodásban később. Bemegy oda a Krisztus evangéliumával, és ez az érdekes, testvéreim, és erről szeretnék a mai alkalommal beszélni, mert ha az Úristen megsegít, akkor szeretném ezt a történetet majd folytatni. Először még most nem a bizonságtételéről, amit elmondott Pál apostol, és amit hallhattatok a bibliaolvasás rendjén, hanem illetve a bizonyságtételnek a tartalmáról, hanem a missziónak a módozatáról és a személyes lehetőségéről illetve a végén arról az ismeretlen Istenről, akivel ő belép. Nem csak Aténba, hanem akivel fellépő az Areopágosznak a szintelére. Mert ez is az evangéliumnak az üzenete. Az első, amit olvasunk testvéreim a Szentírásban, és ezt jó lenne megjegyezni, Pál apostol úgy tekint minden egyes missziói állomást az ő életében, hogy a Szentlélek küldi oda. Többször is olvasok a missziói útjai során, amikor szeretne valahová eljutni emberileg, aztán a Szentlélek teljesen másik irányba viszi őt, és minden egyes ilyen állomást úgy tekint, hogy ott az Isten szent lelke azért vitte oda, mert valamit szeretne általa. És pedig az evangéliumot hirdetni. A Szentlélek adta Európát is neki, és Atént benne. És mindazt, amit Aténban látott. És amit látott az első pillanatban, ezt olvassuk, hogy nagyon is felháborította őt. Azt olvassuk, hogy háborgott a lelke, mikor bement Aténba, és látta, hogy mennyire bálványimádóak ott az emberek. Tele van mindenféle istenséggel, szoborral. Mindenki azt hisz, amit akar. Mindenki megy a saját istene után. Van, aki bölcselkedni szeret ott kint a piac főterén, van, aki kereskedik, az egyik a pénzt imádja, a másik a szellemet imádja, van, aki meg nem törődik semmivel, az a fontos, hogy a hajók befussanak, meg kifussanak. Őt leginkább az zavarja, hogy az emberek mennyire vallásosak, ahogy hallottuk, vallásosak, de mennyire nem hívők. Én is hiszem. A magam istenében. Ez volt ott Aténban. Abban az Istenben, akit én jónak tartok magamnak, akit én kiválasztok a sok közül. Megyek végig, és majd meg ez az Isten tetszik, amaz meg nem tetszik. Keresek egyet, annyi oltár van, és annyi lehetőség van, hogy hát majd csak egyet találok, ha más nincs, akkor van egy olyan, hogy az ismeretlen Isten. Amit még mások nem találtak fel, azt én majd feltalálom saját magamnak, és hiszek benne, biztos, ami biztos. És Pál apostolnak háborog a lelke, így olvassuk szó szerint, amikor ezeket látja, hogy az emberek mennyire bálványimádók lettek, önmagukat okosnak tartók, ugye a világ szellemi központjáról van szó, Aténról. Elteltek önmagukkal, mi vagyunk a bölcsek, tudjuk az élet nagy dolgait. A boldogulás lehetőségei. És akkor ott vannak a maguk bálványimádásával, és a maguk kis beszorult létével, amit ők nagyon nagyra tartanak különben. Olyan önteltek is voltak az aténiak, hogy hát mi vagyunk a sztárok. Ugye van a birodalomnak a többi része is, de azért mi vagyunk azok, akik itt vagyunk. És találkozik Pál apostol. Ugye két helyen próbálkozik, az egyik a zsinagóga, ahol vitatkozik azokkal, mindig megpróbálja különben a zsinagógákban lévő tömeget elvezetni arra, hogy Jézus Krisztusban Isten elhozta az üdvösséget az ószövetségi nép számára is, és ő a megígért messiása az Istennek, nem sokra jut. És akkor kimegy, nagyon érdekes, hova? Kimegy a piac térre. Ott, ahol az emberek megfordulnak. Bemegy a plázába. Csak akkor még ott volt. Kint a nagy piacig. És leáll emberekkel beszélgetni. És ott tűnik fel az epikúreus és sztoikus filozófusoknak, mert ők is ott sétifikálnak, ugye a piac az mindig a közösségi létnek egyfajta színtere. Nézzétek meg, hol vannak ma tömegek. Nem mondom el. Ott lehet találkozni emberekkel, ahol tömegek vannak. És beszélget, és annyira jut Pál apostol ezekben a szóba elegyedik, így is mondhatnám ott az aténiekkel, és annyira jut velük, hogy azt mondják a epikúreus és sztoikus filozófiát követő közül sokan, hogy hú, ez az ember valami újat hirdet, valami új istenséggel jött ide, na, gyere ki oda az Areopágoszra, és akkor meghallgatunk téged is ottan, mondd el, hogy mit gondolsz, te mi az az új tanítás, amit te hirdetsz nekünk. Ez a két filozófiai irányzat, az epikureizmus és a sztoicizmus ebben a korban írja a virágkorát. A sztoicizmus az később is hat aztán a keresztény gondolkodásra, illetve a keresztény teológiára. Az egyik azt tanította, hogy az embernek az anyagi javai azok nem sokat érnek, a gondolkodás önmagában vezet el a boldogságra. A másik pedig azt tanította, és ez volt a sztoicizmus, hogy a megismerés a világot nem teszi teljesen megismerhetővé, hanem a megismerés az embert erkölcsileg egy magasabb szintre emeli fel. Tehát minél többet ismersz, annál erkölcsösebb leszel. Most nagyon leegyszerűsítem ennek a filozófiának az üzenetét. És Pál apostol ezekkel kezd el vitatkozni. Őszintén ma is vannak ilyenek, akik egyiket vagy a másikat hiszik. Nagy humánus értéket lehet benne felfedezni, hiszen ha ül az ember otthon is gondolkodik, semmi rosszat nem csinál. Gondolkodás által akár még értékes gondolatokra is eljuthat. Csak a Pál apostol ebbe a világba lép bele a Krisztus evangéliumával. Mit mond? Azt mondja, hogy egyetlen Isten van, aki minden teremtett. Aki olyan Isten, hogy nem lehet őt képekben és szobrokban kiábrázolni. Értékét aranyban és ezüstben nem lehet megmérni. De aki azért jött hozzátok, mert benne teremtetett minden, hogy a ti életeteket ebből a végességből kivegye, és küldött egy embert, ennek bizonyságául nem mondja ki a nevét, hogy kicsodát, akit megöltek, de aki ennek az Istennek, ennek a láthatatlan és Istennek, ismeretlen Istennek az ereje által feltámadta halottak közül, mint egy bizonyságul az Isten erejének. És ez az, ami megragadja ott Aténban némelyeknek a figyelmét. A piac téren egy olyan valamit mond el, ami elkezdi az embereket érdekelni. Mert ebben a térben és ezen a helyen is így kell neki elmondani, ez a misszió. Emberekkel szóba kell elegyedni. Ez az első, amit nekünk az evangélium tanít. Hogy az evangélium ugye arról szól, hogy személytől személyig. Úgy nagyban már megvan az embereknek az elképzelése Istenről, mindenkinek a saját Istenéről. De hogy a Jézus Krisztusban megtestesült Istent is megismerjék, ahhoz valamiképpen úgy kell az emberekhez szólni, hogy kimozdítsa őket ez az üzenet a komfortzónájukból. És azért is érdekes, testvéreim, és biztató, hogy a nagyon sok igazság mellett Pál apostol ezzel a nagyon egyszerűnek tűnő valamivel jön, ami az evangéliumnak a lényege. És egyáltalán nem tartja ő vesztes ügynek azt, hogy a sok okos filozófus között ő megjelenik a Krisztus evangéliumával. Sőt, izgatja őt. És pontosan azért, mert belső meggyőződése van a Krisztus evangéliumának igazságáról, vállalja azt, hogy kimegy a nyilvános térre. Neki belső élménye ennek az evangéliumnak az ereje. Hogy az Isten igazságát soha nem helyettesítheti semmifajta emberi bölcsesség az életben. Hát ő okos ember volt. Már beszéltem többször erről a szószékről. Ő farizeus volt. Ő kora egyik legképzettebb embere volt. De mikor megismerte a Krisztus evangéliumát, azt mondja az ő életéről, hogy minden, ami korábban volt az életemben, a szemétnek ítélem. Mert tudom azt, hogy Krisztusban mit jelent ez az új élet. Hogy az az emberi ismeret, amit én gyermekkoromtól fogva összeszedtem, a Krisztus evangéliumához képest semmi. Mert ez az evangélium az Isten igazsága. És ezért lesz neki egy személyes kérdés. Mert mi űzi őt Jeruzsálemből vagy Tarzuszból egészen Kis-Ázsiáig és Kis-Ázsián keresztül Európáig? Ez a belső meggyőződés, hogy az én életem eljutott az üdvösségre, és az Isten azt bízta rám, hogy ezt az üdvösséges ígéretet, az evangélium örömét másoknak is elvigyem és elmondjam. Testvéreim, a Krisztus evangéliuma csak így működik hitelesen. Ha az az élet hiteles, amelyik mondja ezt. És neki ez egy személyes kérdés. Hogy mindenhol lehetőség van a Krisztus evangéliumának igazságára. És néha ez nagyon bolondságnak tűnik. Emlékszem egy képet, hogy mondjak el, testvéreim. Évekkel ezelőtt még ösztöndíjas voltam Németországban, amikor eljutottam egy úgynevezett egyházi napokra. Lipcsében tartották a lipcsei nagy pavilonok, ahol a nagy vásárcsarnok van. Ott volt a helyszíne, teljesen új volt akkor, ha valaki járt ott kint. Emlékszik talán rá, micsoda impozáns épületek egymás mellett, teljesen modernek. Ilyen üvegpaloták gyakorlatilag. Ott voltunk, és akkor emlékszem, hogy jöttek, mentek az emberek, és ott mindenfajta kulturális rendezvényt kínáltak. Őszintén szólva nem csak a kereszténység volt jelen, hanem a világnak mindenfajta piaca és mindenfajta vallása. És egyetlen kép maradt meg a sok minden mellett, de ez a kép belém égett, ahol volt a bejárata ennek a nagy komplexumnak. A bejárattól nem messze, minden reggel ott állt egy ember, ma is emlékszem, egy ilyen torzomborz hajú és szakállas ember, egy széket vagy valamit hozott magának, ami ott a több száz, több ezer ember, aki bement és kiment ezen az úton, ott állt Bibliával a kezébe, a Szentírással a kezébe, és a Szentírást mondta. Egy teljesen lehetetlen helyzet. De mégis nem tudom, hogy másban megmaradt-e ez az ember, bennem nagyon megmaradt. Pontosan azért, mert láttam, hogy egy olyan rendezvénynek a színe alatt bizony Krisztusról alig-alig esett szó. Politikai kérdésekről, megbékélésről, vallások közötti párbeszédről, sok mindenről volt szó, csak Jézus Krisztusról alig-alig. És van egy ember, aki szinte megszállottan kiáll a Szentírással, és mondja. És az első pillanatban lehetetlennek tűnő vállalkozás, de valami belső meggyőződés és erő. Az az érintettség, aminek ott kell lennie. Hogy aztán az ember talán személyiségével, nem is a tanításnak a lényegével megüsse azt az ingerküszöböt, és Pál apostolnak sikerül megütnie azt az ingerküszöböt, mikor azt mondják neki a filozófusok, hogy te valami olyasmiről beszélsz, hogy gyere ki oda az Areopágoszra, és mondd el nekünk, mi is, amit te hirdetsz. És ez a második, testvéreim, az evangéliumban benne van, hogy az evangélium ott működik, ahol van érintettség. És lehet, hogy ez az érintettség először negatív. Az ember tiltakozik ellen, és azt mondja, nem kell nekem ez. De mégiscsak kimozdítja az ember abból a helyzetből, amiben van. Ez a belső meggyőződés, hogy a Krisztus evangéliuma nem egy árucikk a szellemi piacon, hanem mindenki előtt ismeretlen Istennek a megjelenése és beteljesedése. De ez belső meggyőződés kell legyen. És végül, testvéreim, erről az ismeretlen Istenről, természetesen Pál apostolnak nem ismeretlen, csak az aténieknek. Csak megragadja ezt a képet, mert az ő számára ez az ismeretlen Isten az, aki Jézus Krisztusban jött el. Aki Jézus Krisztusban lett teljessé, A világban nem egy a sok közül, aki kínálkozik a mi életünkben megoldásnak, hanem az egyetlen Isten, aki az ő fiában, Jézus Krisztusban eljött, hogy életet és üdvösséget adjon mindazoknak, akik benne hisznek. Pál apostol Jézus Krisztus megismerése által nem lett okosabb, mint előtte volt. Talán egy picit boldogabb lett. De mindenek előtt feladatot kapott. Arra nézve, hogy elinduljon, és most már ne csak önmagának éljen, hanem másoknak is. Ez az evangéliumnak a lényege. Testvéreim, ez a harmadik üzenet, és ezt vigyétek magatokkal ma. Amen. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy kiléptél az ismeretlenségből, és megjelentetted magad, fiad Jézus Krisztusban, ebben a világban, és mi tudjuk, hogy ő a megváltó, ő jött el értünk, hogy halálával és feltámadásával megváltson és életet adjon nekünk. És ezt az igazságot sem a Pál apostol aténi megjelenéséig, sem azóta egyetlen emberi bölcsességnek sem sikerült felülírnia. Mert mindazok, akik elhitték ezt az igazságot, életet nyertek. Nem csak erre a földre, hanem életet, örök életet a te országodban. Köszönjük neked, hogy tanítottál ma bennünket. Az evangélium útja nem olyan könnyű sosem. Nehezen indul. Vannak, akik legyintenek rá, majd meghallgatjuk máskor. Vannak, akiknek viszont felébreszti a kíváncsiságát, és azt mondja, hogy igen, én még erről szeretnék hallani. Hallani és hinni. És ezzel kimondanak egy olyan igazságot, amelyről talán nem is tudják, hogy örökkévaló igédnek igazsága a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Ezért jó nekünk, hogy szólod mindig a te igédet, és tanítasz, ahogy ezt a mai napon is tetted, vezess el bennünket evangéliumod igazságára és bátorságára, szereteteddel maradj velünk. Áld meg mindenkinek az életét, aki itt van, vigasztald a sírókat, adj erőt az erőtleneknek, s kegyelmeddel tarts meg bennünket, hogy evangéliumodnak hallgatói, meghallói, igaz követői lehessünk életünk minden napján. Mindazzal, amit csöndben leteszünk most eléd. Hallgass meg fiadért. Amen.